Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be, és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó napot kívánunk mindenkinek, megyünk tovább a Millás reggelivel itt a Rádió Café 98.0-án. November 20-án szerdán reggel 9 óra 12 perckor itt van velünk Mihálovics András.
És itt van veletek Gede Balázs.
Veled nem?
Velem nem.
Jóval, köszi.
No, 0630-6980-980 SMS, WhatsApp és Viber számunkon valaki rám dörrent, hogy az innováció és a kutatás nem ugyanaz.
Köszönjük.
A zene alatt arcul csaptam magam többször is emiatt a tévedésért. Elnézést kérek, ha összemostam volna ezeket a dolgokat.
Albi nem optimista a mesterséges intelligencia megjelenését, illetően a különböző munkahelyeken. Azt írja, hogy majd az idősebb, nyugdíj előtt álló dolgozókat fogják elbocsátani, mert hogy nem tudja felvenni a lépést, és nyugdíja sem lesz. USA szokás ez. Hát reméljük, akkor ez ott is marad, és nálunk nem lesz ez szokás. Azt mondja, hogy meg is érdemlitek, hogy szálljon a tollatok, amikor az ács kezei közé kerültek. Mi az, hogy mentővel dobáltak a Gyulának? Mit kínált?
Nem, hát... Az ács fejét kínált a bársonypárnán, ezért dobáltunk neki mentőt.
Igen.
Ja, Istenem, már tényleg, hát ezt nem értem. Miért jó az, hogyha nyomorgatjuk embertársainkat?
De meg mit? Tehát elemzések készült, tehát elmondtuk egyébként, ez tényleg így megy. Adunk, veszünk, bukunk, nyerünk. Egyébként többet kell nyerni.
A lényeg, hogy többet nyer, igen.
Így van, ezt már André Kosztolány is megmondta, hogy 51%-ban nyer, 49%-ban bukik, abban a 2%-ban ott a nyereség. Ennyi.
És biztos Warren is mondott valami.
És Warren is mondott valami hasonlót, meg a többiek, igen.
No, hát menjünk akkor tovább.
Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter. A Millás reggeli ingatlan piaci rovata.
Sömer Norbert van.
A rovat támogatója a Geos Group, a Riverlife lakópark fejlesztője.
Jó, csak tudom, mi a téma, és már nagyon izgat a kérdés, hogy beszélgettünk itt a zene alatt. Szóval Sömer Norbert van itt velünk ismét, a Lake 11 Home and Park projekt fejlesztőjének, az Atenor Hungary Kft-nek az ügyvezető igazgatója ő. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, szervusztok!
Mindjárt hangot is kapsz.
Jó reggelt, szervusztok!
Na, ugyanis az az izgalom, és az a kérdés, hogy milyen felelőssége van egy lakóingatlan fejlesztőnek, főleg, hogyha valami olyan természeti környezetbe épít, ahol számítani lehet arra, hogy ott valamit megbolygat azzal, hogy a kivitelezését az adott területen végzi. Hogyan viszonyul a fejlesztő ehhez a környezethez, az élő és állatvilág védelme szempontjából egyáltalán figyelnek erre, és még másik kérdés, hogy ez törvényi kötelezettség, vagy a jó szándék, tehát a saját, nem tudom, nyilván ez úgy, mint nagyon sok döntés a cégben a vezetőtől csorog lefelé, itt is nyilván, hogyha a kivitelező azt mondja, hogy ezt így kell csinálni, akkor így kell csinálni. Szóval hogy zajlik egy ilyen?
Hát az az igazság, hogy mi úgy gondolom, hogy a felelős ingatlanfejlesztőknek a csoportjába tartozunk. Egyébként ma van az ingatlanfejlesztésnek a napja. November 20-a az ingatlanfejlesztés hát napja, úgyhogy ezt a este meg fogjuk ünnepelni az ingatlanfejlesztői kerekasztal.
Fejlesztésekben boldog ünnepet kívánok.
Igen, van egy ingatlanfejlesztői kerekasztal egyesület, ahol több ingatlanfejlesztő cég is van, és gyakorlatilag velük szoktuk ezt a napot megünnepelni, akik több millió nézetmétert építettek, és hát ezek közé tartozunk mi is, az Atenor a Lake 11-nek a fejlesztője. Mi felelős ingatlanfejlesztőnek tekintjük magunkat, nem csak alulról és középről, hanem a cégvezetés irányából is jön ez a kezdeményezés, hiszen az Acting for Future, vagy gyakorlatilag ez a jövőbe látó ingatlanfejlesztésnek a az elvét valljuk, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az összes épületünk, amit építünk, az legyen irodaépület, vagy legyen lakóépület, mindegyik megfelel a környezetvédelmi elvárásoknak, és egyben magunkra vállalunk olyan többletkötelezettségeket, mint például az EU taxonómiának megfelelően építünk, ez az Európai Unió által meghatározott legmagasabb környezetvédelmi besorolás. Ezen kívül BREEAM minősítést szerzünk minden épületünkre, tehát nagyon-nagyon sok mindennel igyekszünk az épületek kell alkalmazkodni, illetve magas szintű környezetvédelmi megfelelőséget teljesíteni.
Igen, de hogyan? Ez a nagyon jó kérdés. Eszembe jutott a 7 év Tibetben című film, ahol ugye a főhősünk Brad Pitt mozit akar építeni a Dalai Lámának, és ott átrostálják a talajt, és kiszedik a gilisztákat, és azokat eltviszik máshová. Ezzel gyanítom, nem csak lassul, hanem meg is drágul az építkezés. Szóval ezeket a célokat hogy éritek el?
Például úgy, hogy a Lég 11 ingatlan fejlesztésünknél, ami ugye gyakorlatilag a tavat jelenti, egy tóranéző lakóparkot építünk, ebbe a tóranéző lakóparkba 265 lakást idén adunk át. Ez a 265 lakás, ehhez egyébként geotermikus fűtést alkalmazunk, és ennek kapcsán vállaltuk azt a közösség, illetve az önkormányzat felé, hogy megtisztítjuk ezt a tavat, tehát kikotorjuk és a partját rendezzük. A munkák megkezdése előtt azonban ugyanúgy, ahogy a 10 év Tibetben az állatvilágot megmentjük, kimentjük, utána megcsináljuk a munkákat, majd ezeket az állatokat visszatelepítjük. Ezek között az állatok között vannak hódok, vannak teknősök, vannak különböző madarak. Úgyhogy ez egy vállalás a mi részünkről, és nyilvánvalóan egy elvárás is környezetvédelem oldaláról. Egyébként a cégünk az, csak egy számot mondok, 10 000 darab új fát telepített 2019 óta, amióta elindítottuk az Acting for Future programunkat.
Arra vonatkozóan talán valami törvényi elvárás is van, ugye, hogy egy szedett fa helyébe egy újat kell telepíteni.
Igen, vannak törvényi elvárások, amiket természetesen...
nyilván.
Igen, ezeket természetesen teljesítjük, de azon kívül a magyar környezetvédelmi szabályok egyébként elég jók, és eléggé fejlettek az Európai Unióba. Természetesen, hogyha fát vágunk ki, akkor azt újra kell telepíteni, ennek megvannak a szabályai, hogy mi szerint kell újra telepíteni, azonban a statisztikai tapasztalat az, hogy mi általában 2-3-szor annyi fát telepítünk vissza, mint amennyi az elvárás, a jogszabályi elvárás lenne.
Aki azt kéri, a szúnyoglárvákat ne tegyétek vissza a tóba. Mindenki más mehet.
Hát vagy több béket kell telepíteni.
Vagy több béket, így van. Van erre megoldás.
Nyilván ez egy kicsit megnöveli, vagy lehet, hogy talán nem is kicsit, nem tudom, a költségeket. Ez itt így hogy jön ki a matek? Tehát ezt el lehet adni egy vevőnek, hogy oké, te x százalékkal többet fizetsz ezért a lakásért, cserébe ugye élvezheted azt, hogy egy kultivált tó partján lakhatsz. És ezt kifizeti a vevő?
Úgy jön ki a matek, hogy a telekára az csak egy kisebb része az építési költségeknek, és ez egy ingatlanfejlesztői koncepció, hogy valaki teljesen kimaxolja a telkét, és épít olcsón, borzasztó nagy, magas épületeket, úgymond drive-it gettókat, és abba próbálja értékesíteni a lakásait. Nyilván ezt csak alacsonyabb áron tudja, vagy pedig minőségi lakókörnyezetet épít, ahogy ezt mi tesszük a Lég 11-nél, és itt vállaljuk azt, hogy kevesebbet építünk, egyébként itt 1300 lakást építhettünk volna, és önszántunkból 900 lakásra redukáltuk a fejlesztési terveinket, azért, hogy világos lakásokat építsünk, azért, hogy átszellőzzön az egész, azért, hogy zöld környezetben legyenek a lakóink. Kijön a matek, mert nyilván a jobb tájulású, kellemesebb lakókörnyezetben levő lakásokat magasabb áron lehet értékesíteni.
Uh-huh. Egyébként ezt feljegyeztem, ezt a drive-it gettót, hogyha szabad, akkor használnám, mert
mit jelent maga az, hogy természet közeli egy ingatlan? négyzetméterre lebontva hány fa jut, meg milyen a biodiverzitás, vagy itt ennek építőipari...
Szerintem számolgatni se kell, mert aki kijön a Lég 11-re, az rögtön fogja látni, hogy egy csodálatos tópartján zöld környezetben vannak elhelyezve a házaink, kerítés nélkül, gyakorlatilag a telekhatárt meg se lehet mondani, hogy hol van, és mellette a tóparti zöld területekbe teljes mértékben integrálódnak ezek a házak. Egyébként a parkolás nagy része az mélygarázsban történik, és a Budapest-Balaton bicikliútot megy el mellettünk, és egy futópályát is építünk a tópartjára, ez egyébként a tó felújításnak, vagy a tó rekultivációnak a része, és egy futópálya fog körbe menni az egész tavon.
Azt nagyon várom, mert de akkor nem kell elmennem a kutyásig.
Igen, úgy ügyelünk a kutyasétáltatókra is, egy külön kutya futtatót építünk, illetve egy újabb játszóteret építünk a meglévő játszótér mellé.
Tehát összességében gyöntem van az a vevőkör, aki mindezt így együtt értékeli. Tehát eleve úgy keres ingatlan, tehát hogyha már megvan a pénze, vagy finanszírozása, most mindegy, hogy az saját, vagy bankival együtt, vagy támogatásokkal együtt, hogyha választhat, akkor ő ilyen helyen akar élni, ahol ilyen szemlélettel épült a ház, ilyen lehetőségek vannak utána a rekreációra, meg egyáltalán a szabadidő eltöltésére, ilyen a környezet, amikor megközelíti az ingatlant, vagy az otthonát. Ugye nekem az is számítani szokott, hogy mit látok hazafele menet, vagy hogy érek oda.
Gondolom, igen, ez a hogy érek oda, ez még egy érdekes dolog, mert szerintem nagyon kevés az a lakópark, ami ilyen zöld környezetben van, és rendelkezik kötött pályás, azaz villamos kapcsolattal a városhoz. Ide a 41-es villamossal ki lehet menni, igen, és ezen kívül két buszjáratunk is van, ami közvetlen bevisz a Móriszra, illetve a Bakcsomóponthoz. Tehát ezek mind azt szolgálják, hogy az emberek ne vagy kevesebbet használják az autójukat.
Engem a zöld tető is érdekel. Azt is használtátok a fejlesztés során, ennek így utána néztem. Ez hogy került be a képbe, és ezt miért nem csinálják mások? Mert lehet ezeket a drive-it gettókat építeni, de mondjuk a tetejére felteszünk egy zöldet, az megint csak nem lehet olyan nagyon nagy költség az összfejlesztési
költséghez
képest.
Illetve nem tudjuk,
képest.
Ez kérdés, ugye, hogy
és közben meg ugye zöldíteti a vállalkozás, nem csak a greenwashing van mögötte, és nem csak a hőszigetelő anyagok mögé bújva mondhatjuk azt, hogy zöld fejlesztés van. Szóval ez itt mi mozog a háttérben, miért nem általános egy.
Ebben mondjuk az irodafejlesztési tapasztalataimat is elő kell venni, ugye, ahol általában magas házakat építünk. Egy épületnek a tetején millió gépészeti, telekommunikációs, egyéb technikai, elektromos berendezést kell elhelyezni, és ha ugye növekszik egy épületnek a mérete, ami vertikálisan fölfelé növekszik, attól a tetőfelülete nem növekszik. Tehát az a tapasztalat, hogy a városi, illetve nagyon magas házaknál egyszerűen a millió berendezés miatt nincsen annyi hely, hogy elhelyezzék az emberek, de ezen kívül borzasztó nagy gond a kezelése, az öntözése, a karbantartása. Nálunk viszont itt a Lég 11-nél ezt megoldottuk.
Gondoltam, a karbantartásra hogy ez csak mi állom is gazda. Egyszerűsíti le annyira, vagy bagatellizálja, hogy ez olyan...
Hát nálunk egyszerű. Se lehet azért a traktort fölrakni.
Hát attól függ, mekkorát, mert egész kicsi kínai kertész traktorok vannak egész nagy, azt még talán lifttel is föl lehet vinni.
Szóval akkor ez a lakóházak privilégiuma inkább, tehát ott lehet jobban kivitelezni ezt.
Igen, a lakóházaknál is az igényes lakóházak, ahol van erre költségvetés, és meg lehet oldani, és egyébként az sem mindegy, hogy akik magasabb házba laknak mellette, vagy egy magasabb részén laknak a háznak, azok mit látnak a tetőből. Aha. Látnak egy kátrányozott guztustalanságot, amiből kilóg néhány antenna, vagy pedig látnak egy gyönyörűen parkosított tetőrészt, nálunk parkosított tetőket
és
látnak.
Annak tető funkcionál mondjuk zöld területként? Tehát azt használni, hogy ki lehet oda ülni egy kempingszékkel? Mondjuk.
Vannak olyan részei, ahova ki lehet ülni. Aha. Vannak olyan teraszaink, amik össze vannak kötve zöld tetős részekkel, és vannak olyan részek, ahova nem lehet kimenni, mert ott nincs meg a megfelelő például leesésvédelem.
Az utolsó szinti vevők nem izgulnak emiatt? Nincs egy olyan a vevőben?
Hogy jaj, fölöttem zöldtető van, biztos
rám befogázni. Folyik az öntöző lég.
A fölöttem zöldtető az abban a szempontból is nagyon jó, hogy a zöldtetőnek, aminek ugye nagyon magas a vastag a rétegrendje, egy óriási nagy hőcsillapítása van. Tehát azt a napközbeni hőmozgást, amit mondjuk egy nyáron elszenvedünk, délben 40 fok, este 15 fok, ezt nagyon jól csillapítja, és gyakorlatilag az a hőingadozás, ami a külső környezetben megtörténik, az már be se jön a lakásba, hiszen az a nagy vastagságú, egyébként növénnyel beültetett föld, az tompítja ezt a mozgást, ez hasonlít a régi parasztházakhoz, vagy vályogházakhoz, ugye azokban se volt nagy a hőingadozás.
Igen, és ott is természetesen, hogy olyan áttetőre gondolunk, hogy akkor az egy kiváló megoldás volt. Kérdezi egy hallgató, nagyon jó a zöld környezet, de egyéb infrastruktúra, bölcsőde, óvoda, bevásárlás, hogy alakul a környéken?
Közvetlenül a közelünkben van két nagyobb élelmiszeráruház, a sportolási lehetőségekről már említettünk, igen, már említést tettünk, óvoda, bölcsöde az minden egy kilométeres távolságon belül van, és hát az iskolák is egy-két megállóval elérhetők a legközelebbi.
Igen, tehát itt laknak emberek, tehát már korábban azért itt kialakult a
dolog. Igen, így igaz, egy régi Tóváros nevű lakófejlesztés itt van a Lég 11 mellett, hát annak a gyakorlatilag az infrastruktúrájához csatlakoztunk, egyébként a Magyar Labdarúgó Szövetségnek is itt van a központja.
Ja, tényleg, igen. Oké, hát nagyon köszönjük. Azt hiszem, még majd mindig lesz egy fejezet, hogy beszélgessünk erről, és nagyon köszönjük, hogy ellátogattál hozzánk. Ismét Sömer Norbert volt a vendégünk, a Lég 11 Home and Park projekt fejlesztőjének, az Atenor Hungary Kft-nek az ügyvezető igazgatója. Köszönöm még egyszer.
Én köszönöm a lehetőséget, és a hallgatóknak meg azt kívánom, hogy gondoljanak mindig a felelős ingatlan fejlesztőkre, és tőlük vásároljanak.
No, akkor menjünk tovább, egy rövid szüsszadás, aztán tőzsdét nyitunk.
Négyzetméter. Rálátás az ingatlan piacra a Millás reggeliben. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Megnézzük, hogy annyit a bőrze, mit történik, ott Ciber Ákos elemző segít ebben nekünk. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Hogy a kérdés adott, hogyan nyit a bőrze? Tegnap nem volt jó nap, ugyanis.
Igen, azóta úgy tűnik, hogy egy picit elmúltak az aggodalmak, amik a tegnapi nap során voltak láthatóak. A mai nap folyamán ugyanis a Bux Index egy bő 1,3%-os emelkedéssel kezdte meg a mai kereskedést, kifejezetten magas 2,7 milliárd forintos forgalommal. Jelenleg a Bux Index 78.974 ponton áll, és a vezető részvényeink közül szinte mindegyik emelkedést mutat. Egyedül az MOL az, ami jelenleg a tegnapi záróáron van, habár igaz itt az elmúlt percekben még negatívan nyitotta meg a kereskedést, azóta viszont most éppen pontosan nullában áll az olajipari vállalatnak a részvénye. Míg a Magyar Telekom 1214 forinton van, egy 8 forintos emelkedéssel, az OTP 21.590 forint, egy 500 forintos emelkedéssel, és a Richter 10.690 forinton áll, egy 180 forintos emelkedéssel.
Uh-huh. Milyen a nemzetközi hangulat, mennyire úszik az árral a budapesti értéktős? De úgy látom, mindenki zöldbe van, tehát olyan nagyon nem lepő, vagy nem meglepő ez a mostani jó teljesítmény.
Igen, hasonló hangulat látható nagy ebből Európában is, például a tegnapi érdemek után itt is egy jobb hangulat látható a mai napon. Ez itt a nagyobb indexek közül a DAX, a francia CAC index is egy 0,5% körüli emelkedés mutat, míg a Eurostox is nagyjából egy 0,5%-os emelkedésben van itt a reggeli órákban.
Lesz-e valami adat, ami befolyásolhatja a piaci hangulatot? Ezt mindig megkérdezzük, majd is ezt tesszük.
Igen, habár most ez nem egy makrogazdasági adat lesz, hanem este, az esti órákban fogja közzétenni a negyedéves gyors jelentését az Nvidia. Ennek lesz egy nagyobb hatása valószínűleg a technológiai szektorra. Ezt fogja, itt több elemző is olyan gondolatokat írt erről, hogy gyakorlatilag már a decemberi Fed ülésnél is egy fontosabb makrogazdasági esemény lesz az Nvidia gyors jelentése. Szóval a mai nap folyamán főleg erre fogunk várni. Holnapi napon az Egyesült Államoknak a gazdaságára fognak adatok érkezni, itt munkaerőpiaci adatokat fogunk várni, valamint a pénteki napon még BMI adatok fognak érkezni az Egyesült Államokból, amik fontosabbak lehetnek.
Oké, devizapiacon mi a helyzet? Hogy áll a forint az euróval?
Gyengülgetne.
Igen, újból gyengülésbe kezdett a forint. Valószínűleg megint itt a geopolitikai feszültségeknek a hatása látható az árfolyamban. Jelenleg egy euróért 409,4 forintot kérnek el, míg egy dollárért pedig 387,2 forintot.
Jó,
oké.
Megnézzük.
Köszönjük szépen az összefoglalót, jó kereskedést a mai napra.
Köszönöm szépen.
Szervusz.
Ciber Ákos elemző számolt be nekünk a tőzsdei árfolyamokról, hírekről.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld, a millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata következik. A Szuperzöld rovat szakmai együttműködő partnere a Zöld Mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
Hát zajlik a klímacsúcs Bakuban, és nem jönnek jó hírek onnan, úgyhogy a helyszínről fog jelentkezni következő vendégünk, Farkas Dorka, a Magyar Természetvédők Szövetségének munkatársa, és a minden igaz Zoom kapcsolaton van itt velünk. Nem tudom, Dorka, hallasz-e bennünket? Jó reggelt!
Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok, én hallok titeket.
Na, szuper. Ha itt lenne, kiváló.
Oké. Először is, hogy kell elképzelni egy ilyen klímacsúcsot, egy ilyen üveg, gránit palotába öltönyös, kis kosztümös emberek ülnek egy hatalmas tanásterembe, mindegyik a fején fülhallgató van, kint transzparenseket rázó elégedetlen klímaaktivisták örjöngenek. Szóval ez
mi a célja, mi lesz a vége, mert alapvetően én ezeket mindig egy nagy gitegyletnek tartom ezeket a konferenciákat, valahogy ilyen semmit mondó nyilatkozatokkal a végén, hogy igen, konstatáltuk, és ez már fenntarthatatlan.
És veszélyes, és most pont. Már elég a szavakból, és cselekednünk kell, találkozunk 5 év múlva a következő klímacsúcson.
Jó, hát itt nagyon sok pontot elmondtatok, ami egyébként részben igaz is, meg nem is. Azzal kezdem, hogy egyébként elmondom, hogy ez mi is igazából, tehát ez az ENSZ klímakonferenciája, ami minden évben ülésezik, szóval már akkor most megdőlt az, hogy 5 évente találkozik, mert ez minden évben van, és most idén Azerbajdzsánba, Bakuban van. Ahogy el kell ezt képzelni, nem egy gránitpalotában vagyunk, egyébként a Baku olimpiai stadionban van ez megszervezve, iszonyat sok ember van, és vannak igen az öltönyös fülhallgatóval, felhallgatóval ellátott személyek is, viszont rengeteg aktivista is van, rengeteg civil szervezet, civilek, és ugye az világ majdnem összes országban szerintem 198, ha pontosan tudom, 198 országnak a delegáltjai vannak itt jelen.
Kicsit, szóval, hogy, igen, bocsánat, igen. Mondjad. Tiéd a szó, szóval inkább, mint a miénk.
Mindenféle ember, népcsoport, nem és életkor megmutatkozik ezen a találkozón, és nagyon-nagyon-nagyon fontos is, hogy itt legyenek, szóval az, hogy vannak itt döntések, meg csúsztatások, meg átvivések a következő évre, azok is jelen vannak, viszont az, hogy a civilek, meg a fiatalok egyébként, meg a globális délnek a küldöttjei és delegáltjai itt jelen vannak, az nagyon fontos, hogy ellensúlyozza azokat a lobbistákat, akik mondjuk a rossz ügyekért.
Na, ezt akartam kérdezni, igen, hogy az nem hitelteleníti ezt az egész ülést, hogy meglehetősen sok fosszilis tüzelőanyag lobbista van, igen. Ott megörültek, hogy Baku,
meg Baku
gáz,
amúgy
én.
Is egy kicsit pikáns, ugye igen. Ott a fosszilis tüzelőanyagoknak komoly bányászata folyik, és mégis egy klímakonferenciát látnak.
Mondjuk a COP29 rendszeresen ugye sokszor arab országban van, úgyhogy mondjuk a helyszínt azt szeretik így kiválasztani valamiért.
Hát ezeknek az országoknak van pénze.
Aha.
Megszervezni.
Igen. Klassz.
Igen, de hát ezért fontos tényleg az, hogy jelen legyünk, és mi is felszólaljunk, hogy ellensúlyozzák ezeket a fosszilis lobbistákat, és igen, egyébként, hogy említetted, rengeteg van most, itt több mint 1770 számszerűsítve, ami igazából csak az otthont adó most az azerieknél kevesebb, és a jövőre otthont adó brazilok delegáltjainál kevesebb. Szóval ez borzasztó aggasztó, és igen, kicsit egyébként, tehát hogy így komolytalanná válik, de hogy emiatt is nagyon fontos, hogy még jobban érvényesítsük a hangunkat civilként is, meg a globális dél delegáltjaiként, és szolidaritással álljunk a globális dél és a fejlődő országok mellé.
Uh-huh. Egyébként hogy sikerül ezt a feloldhatatlannak tűnő ellentmondást kezelni? Fejlődő országok, fejlett országok, globális észak, globális dél. Nyilván homlok egyenest mások az érdekei ezeknek az erőcsoportoknak. Hogy lehet egyáltalán összefésülni? Ha mindenki kicsit talán engedne, akkor? Vagy van-e remény egyáltalán valamiféle konszenzusra?
Tehát itt hallottam egyébként az egyik nap egy ilyen elszólást, hogy a mi szakmánkban a remény az egy kötelesség. Szóval a remény az mindig van, és lesz. Szóval igen, tehát a fejlett országoknak, a már fejlett országoknak kéne engedniük, mert a civileknek egyébként a követelésük az a 1 billió dollár évente, az a támogatás, az az adomány alapú támogatás, szóval nem hitelekből fedezve a fejlett országoknak, ami segíteni a fejlett országoknak a klíma cselekvéseit, majd klímabarát cselekvéseit. Ami ezzel kapcsolatban még fontos és megemlítendő, hogy idén egyébként ez a klímafinanszírozás van középpontban. Szóval minden évben van valami, ami nagyon fontos, és idén ez a klímafinanszírozás, amikor ugyanis 15 évvel ezelőtt meghoztak egy számszerűsített célt, hogy mennyivel támogatják a fejlett országok, a fejlődő országokat mennyivel támogatják, és ezt most ebben a két hétben próbálják, reményeink szerint meg is hozzák ezt a konkrét célt, ezt a konkrét számot, ami mi azt szeretnénk, hogy ez 1 billió dollár legyen évente minimum. Uh-huh. És akkor most, tehát hogy ez másfél hét eltelt, és még nem történt semmi előrelépés ebben. Szóval elég aggasztó a helyzet, de hát még van 2,5 napunk.
A nagy kibocsátók ott vannak? Mert ezt is szokták mondani, hogy ugye főleg ugye Donald Trump kicsit máshogy áll a klímakérdésekhez, mint az elődje, és hát Kína hagyományosan olyan, hogy amit az amerikaiaknak szabadott évtizedeken keresztül, az nekünk most miért nem szabad kibocsátás tekintetében, ez hát is igen. Egy jogos felvetés. És azt szokták mondani, hogy ez a két ország tudna a legtöbbet tenni a klímaváltozás megállapítás, és lám mind a kettőnek más az érdeke.
Igen, mert egyébként Kína ugye, tehát attól függetlenül, hogy hatalmas a kibocsátás, ő még fejlődő országnak számít, szóval ő az, aki még pénzt szeretne kapni, és mi egyébként a civilek azért is lobbizzunk, hogy donorként beszálljon. Egyébként Trump nincs itt, szóval, hogy nagyon sok olyan vezető nincs itt, akinek lenne szava ebben, tehát Oroszország, az USA, de egyébként Kína jelen van, szóval, hogy itt egyébként nagyon alapvető ilyen fogalmi kérdéseken is mennek a viták. Szóval, hogy az sem, tehát az sincs még kőbevésve, hogy akkor most ki számít fejlődőnek, meg fejlett országnak. Uh-huh. Szóval ezen is változtatni kéne ahhoz, hogy konszenzusra jussunk.
Dorka, hogyha az megtörténik, hogy megszavazzák valahogy, elfogadják ezt az 1 billió dollárt, amiről egyébként olvastam ilyen bontásban, hogy a fejlett világban minden egyes állampolgárának évente 1000 dollár fizetési kötelezettséget keletkezik, tehát valamilyen forrás oldalt is kell ehhez találni majd. Tehát, hogy mégis elfogadják, megszavazzák, zárónyilatkozat, pesgőzés, akkor ennek a végrehajtatása az mennyiben működőképes? Ki fogja ezt felügyelni? Milyen szigorral járnak el? Tehát, hogyha nem történik meg, nem mennek ezek a pénztranszferek, akkor mi történik? Megvonja a vállát a nem tudom, adott ország, hogy hát most a költségvetésünk ezt nem engedi
hát
meg.
Hát mert egy csomószor halljuk azt, hogy tettünk vállalásokat, nem tudjuk végrehajtani, hát, bocs.
Igen, és ezért van az, hogy a Párizsban elfogadott másfél helyett már 3 fok melegedéssel kell számolnunk, mert rohadtul elfogadta azt, és mindenki, senki nem csinált semmit. Vagy keveset.
Na, hát erre a kérdésre sajnos nem tudom a választ, és abban reménykedünk, hogy nem fognak elcsúszni ez alól, és hogyha hoznak itt egy döntést, akkor hoznak egy olyan évszámot is, ami belül ezeket a támogatásokat elküldik a fejlődő országoknak. Szóval sajnos most így erre nem tudok válaszolni. Igen.
Hát, időnk van egyébként? Mert ez a másik, hogy ezt így mondjuk, hogy nincs időnk, és közben még, de közben még részlet, tehát még alapvető kérdések, hogy mi számít fejlődő országnak, ki kaphat pénzt, és ki nem kaphat, tehát még alapvető fogalmak sincsenek tisztázva, miközben hát 2024-et írunk, és lassan leperg az az idő, ami alatt el kéne érni az éró kibocsátást.
Igen. Hát nincs idő, tehát hogy ezért sürgeti az összes civil, és ezért is sürgeti, hogy ne kerüljön át a következő évi COP a brazilok konferenciájára, hanem hogy mindenképp itt hozzák meg ezt a döntést. Szóval, hogy idő az nem nekünk kedvez.
Hát nem.
Te benne vagy a sűrűjében, személy szerint optimista vagy? Tehát milyen a hangulata az egésznek? Mert azért így el tud kapni egy ilyen flót az ember. Én több konferencián jártam, ahol egész egyszerűen van egy ilyen belső dinamikája az adott rendezvénynek, és lehet már érezni abból, hogy eljutunk valahova, vagy már az elején mindenki föladja, és úgy áll hozzá, hogy akkor legyünk túl rajta, ott voltunk, elmondtuk, amit el kellett, de hát igazából már mi is tudjuk valahol, hogy ez nem fog összejönni, amit terveztünk.
Nem, tehát hogy mindenki nagyon optimista, tehát hogy nem is csak az, hogy optimista, hanem tényleg be kell ezt manifestálni, tehát hogy az, hogyha valaki itt pessimista, az kiesik az elején, mert tényleg borzasztó sűrűek a programok, szóval mentálisan is nagyon ott kell lenni, és az, hogy ezeket a rengeteg negatív hírt kövessük egész nap, és amellé is még ez a nem alvás, rengeteg ember, ide-oda rohanás, ehhez tényleg kell az energia, és tényleg kell a pozitív felfogás. Ami erőt ad egyébként nekünk civileknek és az aktivistáknak, az a folyamatos demonstráció. Tehát egyébként most idén kicsit meg van kötve a civileknek meg az aktivistáknak a keze, mert a városban egyébként nem lehet tüntetni, és a helyszínen belül is csak ilyen demonstrációs pontokon engedik a tüntetéseket, viszont akkor reggeltől estig fél óránként mindig más témában mennek a tüntetések, felszólalások, akciók, és ezek azok az alkalmak, amikor egyébként én is nagyon sokszor a nap közepén oda megyek, akkor kiüvöltjük magunkat, üzenünk az ott ülésező vagy ott elmenő embereknek, és igazából ez tartja bennünk a lelket, meg hogy van egy közösség. Tehát, hogy én is két nemzetközi civil szervezet által vagyok itt, és van egy közösségünk, akivel minden nap beszélünk, minden nap elmondjuk, hogy mik történtek, tehát nyilván ott a szakmai, tehát hogy én nem szakmai szempontból vagyok itt, hanem kommunikációsként, és a magyar fiataloknak a hangját érvényesítem itt kint egy kampány keretein belül, ami szintén egyébként nagyon, nagyon érdekes, mert ezt már harmadik éve szervezzük ezt a kampányt az Éghajlatvédelmi Szövetséggel együtt, most a HEN Szövetség segítségével amúgy az EU elnökség támogatja, és ebben a kampányban magyar fiatalok képeslapokon keresztül üzennek a döntéshozóknak. 4000 képeslapot rajzoltak, és töltötték meg a saját gondolataikkal és félelmeikkel, vagy aggodalmaikkal, és ezt átadtuk az Energiaügyi Minisztériumnak, és mivel ugye az EU elnökséget a magyarok vezetik itt, Ezért a minisztérium kihozta ide, és az EU-s tárgyalóteremnek a falát díszítik ezek a képeslapok. Szóval, hogy közvetlenül a döntéshozók elé kerültek a magyar fiataloknak a hangjai, ami szintén egyébként egy nagy, nagy erőt ad nekem is személy szerint, meg egyébként az ott lévőknek is.
Okay. Nagyon klassz, akkor nagyon nyomjátok, mert köszönjük. Én nem vagyok például optimista.
Én sem tudok ott
bordibán, én legközelebb az EMOK, az Atlanti-óceáni áramlás rendszer összeomlására felkészítő konferenciára fogok elmenni, mert megmondom őszintén, ha lesz ilyen, nincs szervezés alatt. mert nem vagyok optimista, hogy sajnos ezeket a folyamatokat meg tudjuk fékezni, tehát így nyomjátok, és,
legyetek,
és nagyon kell a pozitív hang. Okay.
Nagyon szépen köszönjük, hajrá, és drukkolunk nektek.
Abszolút.
Köszönöm,
köszönjük
szépen
a beszélgetést.
Szia.
Farkas Dorkával, a Magyar Természetvédők Szövetségének munkatársával beszélgettünk, egyenesen Bakuból.
A Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? A Szuper zöld rovat szakmai együttműködő partnere a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
Sajnos ezzel mélyen egyent kérteni írt egy hallgató, hogy klíma, sok-sok jó szándékú ember mind tévúton jár, nem a szódavíz ellen kell küzdeni, hanem a jövő technológiáját mielőbb bevezetni, például a mesterséges CO2 fotoszintetizációt. Lásd, 120 éve a századfordulón mi a milliók aggódtak a jövő lószar kezelésében.
Én azért nem egyszerűsíteném le ennyire.
Ez nem leegyszerűsítő, ezen a szinten csak a tudomány hozhat
hát
már.
Van egy technológiai optimizmus, amiről
tehát
most
az, hogy tűlszatyorkába gyűjtögetem a krumplit, és nem veszek el nejlontas, ez az idő lejárt, ezt lehet, hogy 68-ban
én nem értek egyet.
Időszerű lett volna, el vagyunk késve ezzel. Nem azt mondom, hogy nem kell csinálni, csak nem innen jön a megoldás.
No, hát ez fért bele a Millás reggeli műsor folyamába. Köszönjük kitartó figyelmeteket és türelmeteket és jobbító szándékú kritikáitokat is. A mikrobiomra figyeljünk oda, mert az mindennek az alapja.
Alfájas omegája.
Igen. Okszerű táplálkozással, visszafogott hedonizmussal reagáljunk korunk változó világára, és ha még jut idő, termeljük a GDP-t. Különben nem fogjuk utolérni saját magunkat sem, mert már mindenki előttünk van. Szép napot, sziasztok!
Ezek után, sziasztok!
Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.